Ez itt a Krízisek és Pofonok podcast a Rádió Café 98-on. Egy műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról. Ennek a első évadnak a fő témája a manipuláció. Ezt vizsgálom nagyon sokféle aspektusból. Én Böhm Kornél vagyok, és a stúdióban itt van velem Bránki Sára bűnügyi nyelvész, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök.
Köszönöm a meghívást.
Amikor megkerestelek ezzel a ötlettel, akkor úgy tűnt, hogy rögtön gondoltál valamire, hogy nagyon is helyén való, hogy a manipulációról beszéljünk. Tehát úgy tűnt, hogy beletalált valami személyes elképzelésedbe is, hogy miről is érdemes ennek az apropóján beszélni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a beszélgetés során elő fog az jönni, hogy hol van leginkább terepe vagy szerepe a manipulációnak, vagy egyáltalán mit is értünk alatta. Alapvetően ugye nyelvészként foglalkozol ezzel a jelenséggel is, sok egyéb mellett, ugye igazságügyi nyelvészként vizsgálsz szövegeket. Én azt javaslom, hogy először próbáljunk meg arról beszélni, hogy mit értünk manipulációra, tehát a te értelmezésedben mikor beszélünk manipulációról.
Igazából nem is az a kérdés, hogy én jó magam mit gondolok a manipulációról. Egyébként az átlag ember, hogyha megkérdezik tőle, hogy mi az, amit a manipulációról gondol, akkor biztos eszébe fog jutni, hogy valaki hazudni akar nekem, vagy olyat akar mondatni velem, amit én nem gondolok, vagy olyat csinál velem, amit én igazából nem csinálnék. Szóval, hogy valahogy az átlag ember föl tudja mérni a manipuláció kapcsán, hogy az valamilyen cselekvéssel kapcsolatos dolog, ami rám olyan hatással van, hogy esetleg én azt a dolgot például nem akarnám. A nyelvészet azért ennél konkrétabban fogalmaz, vagy hát exaktabb módon. Ugye van egy nagy halmaz, amiről azt mondhatjuk, hogy nyelvi befolyásolás. Az nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy az, amit mondok, az kizárólag nyelvészeti, tehát nem pszichológia, meg semmi ilyesmi, hanem...
Lesz pszichológus vendég majd valamikor, úgyhogy mindig szoktam mondani, hogy ha arra csatangolunk, akkor azért majd ezt helyre teszi valaki.
Majd mindenképpen szóljál, de nem is szeretnék olyan terepbe belefutni. Tehát van az a kategória, amit úgy hívunk, hogy szóbeli befolyásolás. Ennek van több fajta, nem tudom én, alcsoportja, vagy aljellemzője. Az egyik lehet a meggyőzés, a másik pedig a manipuláció. Van nagyon fontos különbség a meggyőzés és a manipuláció között, és a legeslegfontosabb az, hogy a manipuláció az igazából egy durva megtévesztés.
Tehát arról szól, hogy a másik fél ugye nem tudja, nincs azzal tisztában, hogy valamire vagy őt rá akarjuk bírni, vagy hogy gondoljon valamire. Ez azért fontos ez a megkülönböztetés, utána szerintem menjünk ezen végig, amit elkezdtél mondani, mi a különbség a meggyőzés és a manipuláció között, mert a kommunikációban ugye azt szoktuk mondani, hogy igazából minden kommunikáció tulajdonképpen befolyásolni akarja a másik felet, hiszen azt akarjuk, hogy ő vagy értsen velünk egyet, vagy tegyen valamit, tehát igazából a kommunikáció célja szinte minden esetben, vagy kivétel nélkül egyfajta befolyásolás.
Igen. Szerintem, amit a hallgatóknak is érdemes tudni, amiről nem szoktunk beszélgetni, mert ez egy igazi nyelvészterep, az, hogy amikor egy kommunikációs helyzetet elemzünk, vagy vizsgálunk, hogy megnézzük, hogy ennek a kommunikációs helyzetnek kik a szereplői. Ugye nyilván van az, aki információt közöl, most nem fogok lemenni, általános iskolában százszor tanítjuk.
Nyugodtan.
Meg sokféleképpen nem akarnék ezzel senkit untatni, és van az, aki ugye befogadja az információt. De a kommunikáció az egy nagyon dinamikus dolog. Tehát ezek a szerepek cserélődnek, hogy ki az, aki adja az információt, ki az, aki kapja. De amiben a nyelvészeti pragmatika irányzata nagyon, hogy mondjam, előremutató szerintem ebben a témában is, az, hogy minden egyes beszédhelyzetben számol azzal, hogy mi a célja annak, aki az üzenetet adja, ki az, akinek adja, hogyan adja, és az, aki ezeket az üzeneteket veszi, annak mi a célja azzal, hogy veszi az üzenetet, vagy nem veszi, tudja-e valahogy dekódolni a másiknak az üzenetét, tudom-e azt, hogy mi a másiknak a célja azzal, amit nekem mond. Erre a nyelvészetnek van egy nem annyira ronda kifejezése, ez a cél és szándék tulajdonítási képesség. Enélkül kommunikációs helyzetek nem tudnak működni. És az az érdekes, hogy óvodáskortól, tehát már 3 éves kortól a nyelvészek tudják mérni azt, hogy már kicsi gyerekeknél működik a cél és szándék tulajdonítási képesség. Tehát tudom azt, hogy amikor hozzám jön az óvonéni, és azt mondja nekem, hogy kisfiam, melegen ajánlom, hogy csukjad be az ajtót, akkor a 3 éves gyerek be fogja tudni mérni azt, hogy ez a melegen ajánlom, ez azt jelenti, hogy az óvonéni nagyon szeretné, vagy hát már ilyen kicsit fenyegetően hozza tudomásomra azt, hogy mit csináljak.
A gyerekek pedig primán tudják egész kiskortól manipulálni a szüleiket, például fagyivevés és egyéb szándékoknak a végrehajtására.
Igen, azokban vannak viselkedési stratégiák is nyilván, de hogy ezek összefüggnek a nyelvi viselkedéssel, pontosabban a pragmatika úgy fogalmaz, hogy nyelvi tevékenység, és azért ezt a kifejezést használja, mert ebben a fogalomban benne van az, hogy minden egyes ember konstruktívan járul hozzá a saját nyelvhasználatához. A manipulációnál, a befolyásolásnál, a meggyőzésnél szerintem azt nagyon fontos tudni, hogy az ember az nem csak úgy belebeszél a vakvilágba, hanem tudatos nyelvhasználók vagyunk, és éppen ezért nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy hogyan használjuk a nyelvet, és hogy mire használjuk a nyelvet.
Erre visszakérdeznék, erre a konstruktív nyelvhasználatra, ezt ebben az összefüggésben nem hallottam még, nyilván valahova el tudnám helyezni, de sokkal jobb, hogyha ránk is erre elmagyarázza, hogy mit értünk ez alatt.
Ez azt jelenti nagyon lerövidítve, hogy felelősek vagyunk azért, amit mondunk. Tehát döntést hozunk arról egy üzenet közlése során, hogy egyáltalán azt az információt elmondjuk-e. Ez egy pragmatikai kérdés, azt én eldöntöm, hogy nekem szándékomban áll-e. Az is egy konstruktív hozzájárulás, hogy tudom-e, hogy mi a célja annak, amit én mondani akarok. Tehát például, hogy meg akarom ezzel bántani a másikat, meggyőzni szeretném, kérni szeretnék, utasítani, parancsolni, megkérni a kezét, vannak ilyen nagyon extrém beszédaktusok is. Azt is bemérem egy kommunikáció során, hogy ha én mondok valamit, akkor az a másik, akinek mondom, az mit fog arról gondolni, amit én mondok. Mondok erre egy egyszerű példát, mondjuk ülünk itt a stúdióban, és nekem nagyon melegem van, de én nem azt fogom mondani, hogy légy szíves, nyisd ki az ablakot, hanem azt fogom mondani, hogy szerintem egy kicsit elfogyott már a levegő. És akkor erre, ha te megteheted, akkor fölállsz és kinyitod az ablakot. Pedig én nem mondtam, hogy légy szíves, nyisd ki az ablakot. Tehát be tudtad mérni azt, hogy én mit akartam azzal kérni, hogy azt mondom, hogy szerintem egy kicsit elfogyott itt a levegő, én pedig tudtam úgy neked mondani, hogy ezt te megértsed, de ehhez kellett az is, hogy én tudjam rólad, hogy ezt te meg fogod érteni. Tehát én azt bemértem, hogy egy olyan beszédpartnerrel beszélgetek, aki ezt a kérést, ezt dekódolni fogja tudni, mert ugye ez indirekt igazából egy kérés, nem is egy kijelentés. És ezeket a döntéseket minden egyes másodpercben, amikor beszélünk, vagy ennek töredéke alatt igazából meghozzuk.
Ugye ez azért is egy stilizált helyzet, mert nem nyitható az ablak itt a stúdióban. Tehát a legjobb szándék mellett sem tudnám, még ha dekódolom is ezeket az üzeneteket. Azon gondolkoztam, és tulajdonképpen kaptam is már olyan kérdést, hogy milyen sűrűn él az ember azzal a szaktudással tulajdonképpen, vagy rutinnal, vagy tapasztalattal, hogy tudatos nyelvhasználóként ugye képes helyzetekben befolyásolni a másikat. És én azt válaszoltam akkor is, mikor ez felmerült, és igazából most tovább dobom hozzád a kérdést, hogy társas helyzetben, tehát még nem egy üzleti szituációban, ott az ember próbál mindig éles lenni, meg odafigyelni, meg figyelni a rezdüléseit a másik félnek, de egy magán környezetben, családja körében az embernek, az szintén nyilván tud tudatosan kommunikálni, de valahogy én úgy érzem helyesnek, meg arra is szoktam koncentrálni, hogy azok a jó helyzetek, amikor az ember nem próbál nagyon tudatos lenni, vagy nagyon konstruktív lenni. Nyilván, amit az előbb az ablaknyitásról mondtál, ott az a fajta odafigyelés vagy konstruktivitás az nyilván szükséges, hogy a másik félnek éppen milyen a lelki állapota, meg mi az, amit érez ebből a helyzetből, de hogyha ez nagyon tudatossá válik, hogy mit, mikor, miért mondunk, akkor szerintem az eléggé meg tudja folytani mondjuk azt a társas helyzetet, vagy azt a bizalmat. Nem tudom, hogy ez összeáll-e így, ahogy én gondolom.
Szerintem azért nem kell megijedni, az ennyire nincsen így. Tehát amikor ugye különböző kommunikációs szinterekről beszélünk, az egy szintér, amikor az ember mondjuk dolgozik, az egy másik szintér, amikor az ember a családjával van, az egy harmadik, amikor egy baráti társaságban, de ettől még ezek a nyelvi tevékenységgel kapcsolatos folyamataink ugyanúgy működnek, a választásaink lesznek mások egy családi környezetben, egy családi szintérben. Nyilván kikapcsolni az ember nem tud, de ennek az is az oka, hogy én mondjuk nekem az a hobbim, hogy én állandóan a nyelvről gondolkodom, ezzel szeretek foglalkozni, de ezt azért nem tolom rá a családomra. Az egy másik kérdés, hogy mondjuk a beszélői szándékokat a foglalkozásomból kifolyólag is már kezdem elég jól bemérni, de hogy mondjam, azt el kell különíteni, tudod, hogy a nyelvi folyamatok hogy mennek végbe egy társalgás során, teljesen mindegy, hogy kik között, meg az, hogy ezt hol gyakorlod. Ebben tudsz választani.
A beszélgetés során eddig alapvetően két személy közötti kommunikációs aktusról gondolkoztunk, de azért alapvetően is, most picit rátérnék már a szakterületedre, a bűnügyi nyelvészetre, ugye akkor is manipulatív szándékokat elemzel, vagy elemzünk, amikor mondjuk valaki a hatóságot, tehát nem egy konkrét másik személyt próbál befolyásolni, megvezetni, hanem mondjuk egy eljárást. Tehát, hogy jól érezzük-e, hogy nem csak két ember közötti manipulációról beszélgethetünk nyelvi manipuláció során, hanem akár egy intézmény és egy személy között is.
Nagyon jó a kérdés. Szoktam ezen gondolkodni, hogy manipulációnak számít-e az, amikor mondjuk egy elkövetőt megfognak, és kérdéseket kell neki föltenni, és hogy ő azokra mire fog válaszolni, tehát hogy az ő oldaláról manipulációnak számít-e az, hogy ő esetleg megtévesz, vagy hazudik. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül, és azért nem, mert a nyelvészeti szempontból a manipulációnak az egyik feltétele az, hogy az, aki a szöveg befogadója, abban nem tudatosul az, hogy őt manipulálni akarják. Ez egy nagyon fontos kitétel, hogy akkor számít manipulációnak, például, hogyha ez a faktor megvalósul, hogy a befogadó nem tudja, hogy őt meg akarják vezetni. Na de egy rendőrségi kihallgatáson azzal számolok, hogy meg akar téveszteni, vagy hazudni akar.
De a sikerességétől nem függ, tehát a önmagában az, hogy a másik fél nem tud róla, az a kritérium, vagy az, hogy ez sikerrel történik.
Nem a sikeresség a manipulációnak a definíciója, hát a nyelvészeti szempontból. Nem, mert az lehet, hogy egy másik kategória, tehát a nyelvészetben akkor beszélünk manipulációról, hogyha egy a befogadóban nem tudatosul a másik szándéka, hogy engem befolyásolni akar, kettő pedig, hogyha nem ismeretesek a befogadó számára azok az eszközök, amelyeket alkalmaz velem szemben valaki, hogy manipulálni tudjon. Vagy az egyik, vagy a másik elégséges feltétel, vagy mind a kettőnek a megléte. Egy kihallgatásnál teljesen nyilvánvaló tud lenni, hogy mondjuk az elkövető, hogy minél kevesebbet kapjon, vagy bármi ilyesmi, olyat fog mondani, ami nem igaz. Ez nem manipuláció számomra, vagy nekem, vagy annak, aki kihallgatja, mert ezzel az eshetőséggel számolunk, hiszen én úgy kezelem a fogvatartottat, vagy az elkövetőt, akinek olyan beszéd stratégiái lehetnek, amelyekbe belefér az, hogy na jó, hát akkor itt azért mondjuk hát kicsit hazudgálni fog, ugye, hogy ezt mi bent szoktuk mondani, de ez nem manipuláció, és még igazából, hát talán mondjuk persze, mert azt szoktam mondani, hogy a hatóság félrevezetése van ilyen a köznyelvben, de mondjuk egész egyszerűen kamuzik, de hogy eztől még nem manipulál.
Ezt elfogadom, és kikezdhetetlen az érvelés. Tehát itt picit ugye abból indultok ki egy ilyen helyzetben, hogy az, akivel tárgyaltok, beszéltek, ő neki az a szándéka, hogy megvezesse, nyilván önmagát védve, tehát ez egy létező dolog. Magyarán úgy tekintünk rá, hogy az a valószínűbb, hogy nem mond igazat, vagy manipulálni akar, és ezeknek az állításoknak kell a valóságát ellenőrizni, míg egy másik helyzetben, mondjuk ahol nincsen ez a benne a levegőben, hogy az embert félre akarják vezetni, akkor talán inkább abból indul ki, hogy van is erre egyébként több könyv is, meg kutatás, hogy az, alapvetően azt tételezzük fel a másikról, hogy nem manipulálni akar, hanem amit mond, az azért mondja, mert úgy gondolja. Egy másik helyzetben, egy rendőrségi helyzetben meg talán pont fordítva indultok ki belőle.
Na, tehát a kommunikációnak a szinterét kell megvizsgálni, hogy az a beszélgetés, vagy az a társalgás, amit elemzünk, az hol történik. Egy bolti eladó, meg egy vásárló között, hogyha ki van írva, hogy az alma 850 forint egy kiló, és abból veszek 25 dekát, most azt nem fogom tudni kiszámolni mennyi fejből, de azt gondolja az ember, hogy akkor, amikor megmondják annak az árát, mert ugye ez matek, azzal engem nem akarnak manipulálni. Esetleg azzal, de az se az, hogy jó, hát kérek szépen 20 deka almát, 25 maradhat, ugye? Tehát de ez sem megtévesztés, meg ez egy egyezkedéses helyzet, tehát hogy ott lehet erről beszélni. Egy kihallgatásnál tehát ott az az egész kommunikációs helyzet arról szól, hogy vannak tények, mondjuk, amelyeket a rendőrség vagy valamelyik nyomozóhatóság föl akar tárni, vagy be akar bizonyítani, vagy valahogy bizonyítani kívánja, de az, akit behoznak elkövetőként, hát ha az lenne a kommunikációban a feltételezés, hogy de úgyis el fogja mondani az igazat, mert minden ügy fel lenne derítve, igaz? Tehát, hogy maga a kommunikációs helyzet nem tudja azt megkívánni, hogy valaki őszinte legyen, de ettől még nem manipulál, hanem csak nem akarja elmondani az igazat. De azért nem manipulál, mert én tudom azt, hogy ez nem az a helyzet, amiben engem meg akarnak vezetni.
Miközben nem minden olyan ember elkövető, akit elkövetőként próbáltok kihallgatni, hiszen akár az ellenkezője is bebizonyosodhat, hogy igazat mond, vagy ártatlan. Tehát, hogy nyilván, hogyha a rajta kapjátok azon, hogy nem áll meg a sztori, akkor van gyanú, de hogyha egy teljesen valid érvelést hoz elő, akkor lehet, hogy ő nem egy elkövető tényleg.
Na, hát hogyha mondjuk egy bűncselekménynek a bizonyítása azon múlna, hogy ki milyen jó kommunikációs stratéga, akkor itt nagyon változó mértékben lehetne az elkövetőket hol megfogni, hol elítélni, mert ha ez az elkövetők kommunikációs munkásságán múlna. Nyilván egy kihallgatás, de egy tanúkihallgatás is az egyfajta kategória. Az érdekes, hogyha azt vizsgálja az ember, hogy milyen nyelvi megtévesztő jegyeket tud valaki produkálni akkor, hogyha egy kérdéskörről beszél. De hogyha ezt mondjuk egy gyanúsított, most fölösleges lenne belemenni abba, hogy milyen nyomozati, vagy milyen eljárási szakok vannak, mert mindenhol különböző nevei vannak, elkövető, gyanúsított, vádlott, de hogyha ilyen egy csomagként próbáljuk kezelni, és a nyelvészetre koncentrálni, akkor ugye például az a kérdés egy kihallgatásnál, hogy milyen olyan nyelvi jegyeket tud produkálni valaki, amelyek arra utalnak, hogy azok nyelvi megtévesztő jegyek, tehát esetleg ott lehet, hogy van valami, ami a nem igaz mondásra utal. Mondok erre egy példát, mert ez így biztos, hogy iszonyat kicsit ilyen kuruzslás.
Helyezzük el valahol a térben.
Kuruzslásnak hangozhat. Valakinek van egy nagyon összefogott, nagyon jól szerkesztett, stilisztikailag kiváló gyanúsítotti kihallgatása, van ilyen, tök összeszedetten tud beszélni, jegyzem meg persze, nem szó szerintiek a jegyzőkönyvek, tehát hogy sokféle szűrőn kell átmenni, de mondjuk, hogyha élőben lát az ember egy ilyet, vagy felvételről, tehát van mit azonosítani, vagy vizsgálni, akkor például azt tudhatjuk, hogy jó, akkor idáig volt egy ilyen nagyon jól szerkesztett, nagyon tudatos, nagyon jól felépített mondjuk válasza, és akkor az ember kap egy valamilyen kérdést, aminél összeesik a beszéd. Teljesen. És akkor elkezd hezitálni, nem tud azokat a dolgokat, amelyeket korábban nagyon jól meg tudott fogalmazni, nem találja hozzá a szavakat. Szóval, hogy az, ahogy az ember a nyelvet használja, még akkor is, hogyha azt mondom, hogy tudatos nyelvhasználók vagyunk, de nem mindenki tud minden egyes percben felelősséget vállalni azért a felépített szövegért, amit produkálni tud.
Ez itt a Krízisek és Pofonok podcast, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és itt van velem Ránki Sára, bűnügyi nyelvész, akivel hamarosan folytatjuk ezt a témát.